Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében. Öröm, mindig öröm ide jönni közétek, mert amikor Isten gyermekei találkoznak egymással, ráadásul úgy, hogy valami nagyon hosszú, mély kapcsolat épült már közöttünk. Lehet, hogy tudjátok, lehet nem tudjátok, de Sándor barátommal, testvéremmel, Rácz Lajossal együtt mi körülbelül ugyanarról a vidékről származunk. Aztán ez olyan megdöbbentő volt, amikor az ismerkedésünk után kiderült, hogy milyen közel vagyunk egymáshoz, és néha a gondolkodásunkban, meg sok minden másban is ez a különleges dolog, ez előjön. És állás vagyok azért, hogy ők a barátaim lehetnek, persze vannak még mások is, és azt hiszem, hogy az ember életében, amikor ott van az Istennel való kapcsolatban, közösségben, itt a második nagyon fontos rész, hogy milyen jó, hogyha van Istenfélő családunk, és milyen jó, hogyha vannak Istenfélő barátaink. És ha ezek vannak, akkor te vagy a leggazdagabb ember. Lehet, még nincs Istenfélő családod. Lehet, hogy még egyedül vagy, vagy egy olyan családba élsz, ahol még csak egyedül te vagy, aki ezen az úton jársz. Föl ne add a reményt, hanem küzdj, mutass példát, imádkozz. Aztán lehet, hogy ha még a családi kapcsolataidat ezen az úton nem tudod erősíteni, azért a baráti kapcsolataidat tudod erősíteni, hogy olyan emberek vegyenek körül, akiken keresztül bátorítást, reménységet kapsz. Fantasztikus dolog, amikor úgy mész egy úton, hogy tudod, hogy vannak körülötted sokan sokfélék, akik ugyanazon az úton járnak, ugyanazt a célt szeretnék elérni, mások, mint én, mások, mint te, de ez a közös cél egy olyan belsőséges kapcsolatot hoz és épít föl, ami mindennél többet ér. És én úgy gondolom, hogy olyan idők elé nézünk, amikor ezeknek a kapcsolatoknak az értéke az még inkább fel fog értékelődni. És lehet, hogy sok minden olyan dolog, amit megszoktunk, hogy hú, hát ez része az életünknek, kényelmessé tesz, egy kis örömet ad, ezek lehet, hogy csökkenni fognak, de ezek a belsőből fakadó kapcsolatok, ezek szerintem növekedni fognak, és ez mindennél többet ér. Az életemben, az életünkben történt egy nagy változás az elmúlt hónapokban. Ez egy hosszú történet, csak annyit akarok mondani, hogy a Szentendrei szolgálatot azt április végén letettem, és egy hosszú úton keresztül, hiszen vezetett Isten, és az ragyogott föl előttem, hogy elmenni Borsodba nehéz körülmények közé, és az életemnek a következő szakaszát ott szeretném élni, és ott szeretném az Istent szolgálni, ott keresni azokat, akikben van valamiféle vágy egy másik élet után, egy teljesebb élet után. És hát ennek az útnak nagyon az elején vagyok még. Az egyik tesó mondta itt, hogy hú, milyen pólód van. Hát most egy olyan helyzetben vagyok, hogy nincs nagyon lehetőségem válogatni. Ha van még tiszta, azt fölhúzom. Feleségem még most otthon intézi a dolgokat, majd néhány hét múlva fog utánam jönni. Pont a héten voltam már úgy, hogy bekötöttük a mosógépet, és hát nem is tudtam, hogy kell ezt bekapcsolni, meg programok, meg minden, alvány fogalmam nem volt. Erről telefonon segítséget kaptam. Igen, hát amit kellett, igen, azt kézzel kimostam. És akkor nem mondom, most már mosok egy jót, és akkor kérdezte az asszony, hogy van-e mosóporod? Hú, hát az is kell. Hát az nem volt, úgyhogy így nagyon-nagyon lazán vagyunk. Ugye sokszor elhangzott ma is legalább kétszer ez az ige, amit az Úr Jézus mondott Máté evangélium a 22. 34. versétől. Jó. Tehát Máté evangélium a 22. fejezet 34. versétől, amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Most úgy vagyok, hogy heti néhány napot fizikai munkát is végzek. Egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt pedig azért, hogy ez is része az ottani encsi beilleszkedésemnek, és hát ugye nagyon könnyen sikerült már jó kapcsolatokat elkezdeni, felépíteni. És tudjátok, hogy az utóbbi hetekben a fizikai munkát végzők számára azért ez nem volt egy egyszerű időszak, óriási meleg volt, füllettség volt, és ahová járunk dolgozni ott menet közben, az egyik helyen van egy forrás. Néha gyengébben csorog a víz, néha bővebben csorog a víz, és hát én úgy vagyok, hogy vagy jövet, vagy menet, meg szoktam állni ott a forrásnál, és megtöltöm az üres üvegeimet, és három dolgot egészen biztosan tudok ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy abban a forrásban, mondom, néha gyérebben, néha jobban, de mindig folyik a víz. A másik az, hogy mindig fölfrissít. A harmadik pedig az, hogy mindig hideg, mindig hűvös. És jövet menet, az első dolog az, hogy egy nagyot szoktam inni ebből a forrásból, mielőtt megtöltöm az üvegeimet. És sokszor, ha este megyek hazafele, akkor iszok egy jót, úgy érzem magam, hogy még egy műszakot le tudnék húzni, úgy fölfrissülök. Nem olyan hosszú út, hanem inkább csak ilyen egy óra hosszás műszakot már, de tudjátok, hogy ugyanez az Istennel való közösségnek a célja egy felfrissülés, egy megújulás. Szükségünk van erre? Hát hogy ne lenne szükségünk? Miért van szükségünk rá? Mert nem csak fizikailag szeretnénk élni, hanem élni akarunk belül, élni akarunk a lelkünkben, élni akarunk, mert azt érezzük, hogy a jó dolgok olyan könnyen elfogynak, olyan elfogynak. Most olvasom, hogy ott Debrecen mellett a Vekedi tó kiszáradt, ugye? Értitek? Hát élet volt benne, és úgy eltűnt. Én meg olyan helyen dolgozok, érted, leülök, ebédelünk, hát nézem, vannak zöld növények, virulnak, olyan erejük van, hogy hát egyszerűen megdöbben gaz. Értitek? Hiába van 40 fok, vagy 45 kin, hiába süti egész nap, egy pillanatnyilag nincs árnyékba, de olyan erő van, alig lehet kivágni. Félelmetes. És tudjátok, a rossznak is valamilyen félelmetes ereje. És olyan könnyen legyőz, fölénk kerekedik, amikor szembe kerülök vele. Persze ennek is megvannak az okai. Dániel könyvében olvasom, nagyon sokat szólt hozzám Dániel könyve az utóbbi időben, azért is, mert az év elején én is elkaptam ezt a Covidot, és hát elég rossz állapotba kerültem, fizikailag is legyengített. A másik oldalon pedig soha nem gondoltam volna, lehetek olyan rossz állapotban, hogy mondjuk ne tudjak olvasni, vagy ne tudjak Bibliát olvasni, vagy ne tudjak imádkozni. Hát az idő az ilyen volt, és a feleségemmel való közösség tudta tartani bennem a lelket, mert egyszerűen annyira legyengített, és olyan jó érzés volt, hogy Isten amikor véget ért úgy nagyjából ez az időszak, akkor az ő beszédét használta arra, hogy elkezdjen felfrissíteni, és ez volt az az időszak, amikor kikristályosodott a mi személyes életünkbe az, hogy hogyan tovább. Ott dőlt el, hogy belelépünk ebbe a nagy váltásba, és elindulunk ezen az új úton. És tudjátok, hogy egyedül az Istennek a szava, az Istennek a beszéde, a vele való közösség volt az, ami ezt az egészet elkezdte fölépíteni, és elkezdte kinyitni, és elkezdte nyilvánvalóvá tenni. És Dániel, aki hosszú ideig idegen helyen élt és szolgált, 10. fejezetben olvasunk arról, hogy egyszer csak jön egy mennyei követ, és olyan dicsőséges ennek a mennyei lénynek a kinézete, hogy a Dániel körül lévő emberek azok elfutnak, elrejtőznek, és azt mondják, hogy hú, hát ez félelmetes, bele fogunk ebbe halni, és egyedül Dániel az, aki ezt a találkozást végigéli, megéli. De tudjátok, olyan nekem annyira megdöbbentő ez, hogy ezt a kapcsolatot ezt nem úgy éli meg, hogy hú, halleluja, végre erre vártam, van kijelentésem, Isten angyalt küld hozzám, hanem kimegy belőle az erő. Összeesik, mint egy holt. Tudjátok, talán ezért a számomra annyira hiteles az, hogy ha ő valakivel találkozott, biztos, hogy nem hallucinált. És hogy hogyan jön vissza az életébe az erő, azt olvassuk a 19. versben, ez a mennyei küldött, azt mondja, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Ugye keressük az életerőt. Azt mondja Dániel, hogy belém áradt az élet, miközben beszéltél velem, miközben beszéltél hozzám. Ma jöttem az autóba is, azért imádkoztam, hogy hát Uram, nem tudom, rövid lesz, vagy hosszú lesz ez a délelőtt, még én magam se tudom, ugye óra sincs, idehoztam direkt a telefonomat, hogy legalább az ebédidőt azt tudjuk tartani. És tudjátok, amikor valaki prédikál, akkor az, hogy Isten szól rajtam keresztül, és amit én átadok, és fontos, azt mindent meg fogják érteni a testvérek, mindent be fogják fogadni a szívükbe, mindent el fognak vinni magukkal. Aztán amikor akár az igéről utána elbeszélgetek egyik-másik testvérrel, akkor kiderül, hogy hát egy gondolat megfogta, egy ige megfogta, egy dolog megtalálta. És rájöttem, hogy ez nem is olyan kicsi, hogyha egy valami. És azért imádkoztam, hogy Istenem, hát ha egy cseppet, egy igazi éltető cseppet ma délelőtt kaptok a lelketekbe, akkor már köszönöm. Jó, hát szeretném, hogyha bőven áradna, meg olyan lenne, hogy csak itt lubickolnánk ebbe az egészbe. De Uram, ha egy csepp jut, és tudjátok, néha az Isten beszédéből egy csepp, az is fantasztikus, mert abban benne van sokszor a teljesség. Két hatása van az Istennel való találkozás, és az belőle fakadó életerőben. Az egyik a pillanatnyi. Az, amikor itt vagy, és egyszerűen most arra az élethelyzetre, arra a szituációra, ami benne vagy, kapsz valamit, és el tudsz szakadni a hétköznapoktól, el tudsz szakadni attól, hogy milyen terheid vannak, El tud szakadni attól, hogy mi lesz, hogyha hazamegyünk, és aztán szembenézünk mindazzal, amit otthon hagytunk, mert ki tudtunk szakadni, és milyen jó, hogy ez megtörtént. De visszamegyünk. De ma, holnap majd beszélek arról, itt és most. Ez egy fantasztikus dolog. De amikor Isten élet erejét átéljük, belénk folyik, akkor a másik oldal pedig megnyílik egy távlat. Megnyílik egy távlat, hogy olyan valamit kapsz, ami nem csak a mostra fontos, hanem a távlatra is. Lehet, hogy néhány napra, lehet, hogy néhány hétre. De fontos, hogy Isten egy lendületet ad az életünknek. Hát próbáltam, mindenütt próbálok őszinte lenni. Aztán néha lehet, hogy majd mondjátok, hogy hú, hát ezeket a dolgokat, ezeket nem kellett volna elmondani. Csak nekem volt egy ilyen tapasztalatom, talán tudjátok, hogy van ez a férfi kihívás, valami XCC, itt Magyarországon fiúkat, férfiakat akarnak összegyűjteni, és egy nagyon kemény néhány napos próba elé állítják őket, aminek az a célja, hogy valamilyen módon formálják a jellemüket, és ugye a férfiak átéljék egy lelki közösségbe azt, hogy fizikai kihívásokkal szembenéznek, tehát ilyen erdőn, mezőn, patakban, hegytetőn kell együtt tölteni több időt. És hát a Gyülingben is, a régiben voltak olyan fiatalok, akik ezt nyomták, és akkor már, sőt, el is kezdték gyűjteni, hogy ki hányan volt ott, hányan vett részt. És tényleg úgy jöttek vissza, hogy tele voltak lelki élményekkel, és bizonyságot is tettek ezekről a dolgokról. Én meg pont egy lakás felújításban voltam, és hát arra törekedtem, Sanyi ismer ebbe, hogy hát, amit tudok, megcsinálok magam, nem szívesen kérek segítséget, mert tudjátok, néha van olyan pillanat, amikor az ember segítségre szorul, és ugye ott a Gyülibe is megvoltak azok a csatornák, ahol föl lehetett tenni, na most kéne néhány órára néhány erős fiatalember. És akkor gondoltam, hogy hát ezek az XCC-s fiatalok, akik tele vannak energiával, tele vannak erővel, hát most valami olyan cél érdekébe is teszik, ami nem biztos, hogy őket érinti csupán, hanem engem. Hát se jelentkezett. Mondom, hát aztán volt, aki jelentkezett, de az meg nem volt XCC-s. Meg néhány idősebb tesó jött segíteni, amikor ilyen dolgok voltak. És tudjátok, valahol az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy a pillanatot meg tudták ragadni. Értitek? Jó volt az a 2-3 nap, amit ott eltöltöttek. És nehogy félreértsétek, én nem akarom ezt lekicsinyelni, ezt a dolgot, mert fontos elemek vannak benne. De hogy nem, valahogy nem tört át bennük az, hogy ennek az egésznek, ennek van egy távlata. Ennek az egésznek kell, hogy legyen egy folyamata. Az egész az nem arról szól, hogy itt és most csupán valami történik. Az csak egy része az Istennel való találkozásnak, a testvéri közösségnek. De hogy ennek az egésznek kellene lenni egy folytatásának, kellene lenni egy távlatának, ami ezt az egészet beleviszi az életbe. Beleviszi. Aztán tényleg úgy voltam, hogy sok mindent, három lányom van, azt lehet, hogy tudjátok, hogy feleségemmel, meg a lányaimmal tudtam megcsinálni. De aztán rájöttem, eszembe jutott, hogy ez is bibliai dolog. Nem Émeás könyvébe, amikor olvassuk, hogy építették a várfalat, akkor volt egy Sallum nevű férfi, aki a lányaival építgette a kőfalat. Tehát én is sokszor a lányaimmal együtt építgettem a kőfalat, és ez végül is egy jó élmény volt. Azért is, mert sokkal inkább magukénak érzik azt az otthont, ahol most ők is élhetnek. De egy pillanatnyi érintés, és egy távlati érintés. És mind a kettőnek nagyon-nagyon fontos része van az Isten népének, az Isten gyermekeinek az életében. És hogy mennyire fontos ez, és hogy érezzétek ezt az irányt, olvassuk a Lukács evangéliumában a samaritánusnak a történetét, aki talált egy sebesült embert, és aztán nagyon sokat belefektetett ennek az embernek az életébe, hogy túlélje, hogy földgyógyuljon. És mondhatnánk azt, hogy hát jó, megcsinálta. Ugye volt pap és lévita, aki meg ugyanazon az úton ment, az meg nem tette meg, és nem lépte meg ezeket az ógokat. Csak tudjátok, motoszkál sokszor bennem az, hogy is van ez az egész, hogy itt van ez a samaritánus, aki abban az időben mindenki valamilyen szinten vallásos volt. Hát ő is valamilyen szinten vallásos volt, talán a Mózes könyveit elfogadták, de ugye a múltjukból kifolyólag sok kevert dolgot hittek, és aztán ez az egész, ez egy ilyen katyvaszt hozhatott szerintem az ő életükbe. De ami ebből kinő, mondjuk szeretetben, egy adott helyzetben, nehezen tudom megérteni, hogy az több, mint az, aki az Izrael Istenét megy, imádja, szolgál, templom, áldozatok bemutatása. Nem értem, hogy lehet az egyik több, és hogy lehet a másik kevesebb. Az egyiknek egy ilyen kevert forrása van, sok minden benne van, a másikaknak pedig egy tiszta forrásuk van, egy éltető forrásuk van, és ez az egész, ez nem akar működni, és nem akar belemenni a hétköznapokba, és nem akarja megmutatni azt, hogy van valaki, aki engem ilyenné tett, és ebből ez következik. És tudjátok, az is nagyon nagy kérdés, hogy ez a pap, ez a lévita azért nem akárki volt, nem csupán egy hívő volt, hanem olyan valaki, aki vezető volt egy adott helyen, egy adott közösségben, úgymond szolgálattevő volt. És hogyha ha bennük se élt, akkor vajon hogyan és miként történhetett ez azokban, akik figyelték, látták az ő szolgálatukat, és valahol onnan is szerettek volna áldást nyerni, és onnan is szerettek volna áldást kapni. Érintés, nem mindegy, hogy csak egy pillanatnyi, vagy nem mindegy, hogy egy tartós és egy folyamat. Azt olvassuk a 65. Zsoltár 10. versében, az Isten patakja mindig tele van vízzel. Mindig tele van vízzel. Soha nem szárad ki. Hogyha találkozol ezzel a patakkal, akkor soha nem fogod azt érezni, hogy hát én most szomjasan jöttem el, pedig én benne minden megvolt arra, hogy igyak. Minden megvolt arra, hogy az én lelkem az meglegyen töltve. Ézsaiás 6. fejezetében olvasunk arról, hogy ez az ember ott volt a templomban, és egyszer csak a mennyei templomba találta magát. És azon gondolkodtam, hogy vajon ez az ember ez mennyit imádkozott ezért, mennyit bőjtölt ezért, hogy ez megtörténjen, hogy megnyíljon előtte a menny, hogy valamiben bele tudjon látni, és nem tudom, hogy mennyit imádkozott és mennyit bőjtölt, de ugye hajlamosak vagyunk azt hinni, hogyha mi magunk még többet imádkozunk, még többet bőjtölünk, még többet szolgálunk, még erőteljesebben tudunk küzdeni a bűnnel szembe, akkor valami történni fog, és még több is, és még több, és ugye azt kérdezem, hogy ugye ez így van, hogy még több, és még több, és még több. Majdnem becsaptalak benneteket, hogy mondjon már valaki erre egy áment. De jó, hogy nem mondtatok áment, mert erre nem kell áment mondani. Tudjátok azt, hogy valami megnyílik előttünk, az nem a mi döntésünktől függ. Jelenések könyve, 4. fejezet. Jelenések könyve, 4. fejezet, első vers. János, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szól: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Tudjátok, János nem úgy került ebbe a mennyei dicsőségbe, hogy ő nagyon sokat imádkozott, nagyon-nagyon sokat böjtölt, és ezért megnyílt előtte ez az út, hanem egyszerűen Isten nyitotta ki ezt az ajtót. Isten nyitotta ki az ő számára ezt az ajtót. És ezen az Isten által kinyílt ajtón volt az a lehetősége, hogy ő belelátott a mennybe, és aztán szólt hozzá egy hang, hogy gyere föl, szólt hozzá az Istennek a hangja. És tudjátok, ez a, amikor nem tudjuk, meg elfogadjuk, hogy nem tudjuk megnyitni az Istennek a forrásait, nem tudjuk megnyitni az Isten felé vezető utat, de azt tudjuk, hogy ő erre képes, ő hatalmas erre, hogy megnyissa az ajtót, hogy ő nyitja meg. És néha az az érzésem, hogy nyitva van az ajtó, és lehet, hogy mi nagyon keveset érzékelünk belőle. Elfoglalnak dolgok, leterhelnek gondok, és nyitva van az ajtó, és lehetne felfrissülni, lehetne meríteni, lehetne megnyílni. Nekem ez egy óriási kihívás sokszor, hogy nyitva van az ajtó, és le vagyok terhelve, és nem nyitom meg magam a nyitott ajtó előtt. Ugyanakkor a másik oldalon pedig, hú, de jó lenne ajtókat nyitni. Eszembe jut a 100. Zsoltár, egy nagyon nagyszerű, dicsőítő Zsoltár ez. Talán megtalálom. Századik Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe, legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Tudjátok, ez a menjetek be az ő kapuin. Nem nekem kell egy új kaput robbantanom, ahhoz, hogy be tudjak lépni az Isten jelenlétébe. Az Isten elkészítette az ő kapuit. Én megtalálhatom ezeket a kapukat. És tudjátok, sokszor az az érzésem, hogy mi szeretnénk új kapukat robbantani, új kapukat vésni, mert úgy gondoljuk, hogy ez az, amaz, ez segíteni fog abba, hogy tényleg ott legyünk az Istennél, ott legyünk az ő áldásában. Egyszerűen Isten azt akarja, hogy találjuk meg az ő kapuit, találjuk meg az ő tornácait. Ezek el vannak készítve, ezek nyitva vannak, ezek lehetőségek. Nemrégiben beszélgettem egy lelki pásztorral, és nagyon-nagyon keresik azt, hogy hogyan lehetne, miként lehetne a új utakat találni. És hát belejutottak egy olyan fázisba, hogy mondta, hogy hát rengeteg szolgálatuk van. Az egyik vezető testvér úgy döntött, hogy összeírja, hogy hány szolgálata van a gyülekezetnek, és hát kiderült, hogy 80 szolgálat van. És akkor tudjátok, akkor így ki lehetne úgy nyúlni, hogy ó, hát uram, hát ez fantasztikus dolog. Mindenkinek van lehetősége, és ezenken keresztül valami mindig valamilyen módon történik a gyülekezetben. És azt mondja ez a pásztor, hogy úgy nagyon elgondolkodott és imádkozott, és Isten azt tette a szívére, hogy jaj, de jó lenne megtalálni azt a néhányat ebből a 80-ból, ami ránk van bízva. Amin keresztül be tudnánk lépni az Isten kapuin, az ő jelenlétébe, és ezeken a kapukon ki tudna áradni az ő életereje, az ő áldása, mert ő úgy érzi az a meggyőződése, hogy szerinte ez túlságosan sok. Hogy vannak olyan kapuk, vannak olyan szolgálatok, amelyeket teszünk, amelyeket csinálunk, de nincsen ennek az egésznek egy Istentől való értéke. Hogy hiányzik belőle az élet, hiányzik belőle az életerő, hiányzik belőle mindaz, ami igazán megérinti azokat az embereket, akikért ezek a szolgálatok vannak, persze elsősorban, hogy az Úr felé akarunk menni. Hogyan és miként történik? És tudjátok, hogy Isten az, aki kezdeményezi azt, hogy elinduljanak új dolgok. Saját életünknek a példája, tehát ez a váltás, ez már egy ideje úgy megfogalmazódott bennünk, már a múlt esztendőben is nagyon-nagyon konkrétan tudtunk a feleségemmel erről beszélgetni. De tudtam azt, hogy meg kell várnunk azt a pontot, amikor Isten legelőször ezt bennünk megerősíti, utána meg kell várnunk azt, hogy Isten megmutatja azt, hogy ez mikor, hogyan, milyen formában történjen meg. Azt is, hogy egyszerűen megvárni azt, hogy Isten azt mondja, hogy igen, ez a cél. És tudjátok, hogyan, miként éltem meg ezt az egészet. 20 hónapig egy házat újítottunk föl, az otthonomat, otthonunkat, amiről el se tudtam volna képzelni, hogy megvalósulhat, vagy ilyen módon valósulhat meg. És hát fizikailag is, szellemileg is eléggé kimerült állapotban voltam ez alatt az idő alatt. Voltak igék, amelyek tartották bennem a lelket, megerősítelek, megsegítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ez jelentette az én számomra azt, hogy megerősítelek, hogy Isten olyan munkáknak a végzésére is adott erőt, képességet, amire nehezen tudtam volna elképzelni, hogy én meg tudom valósítani. Aztán megsegítelek, jöttek néha emberek is, és olyan módon támogatták ezt, ahogyan én el se tudtam képzelni, meg az Úrtól nem tudtam volna azt mondani, hogy hú, hát ezt kérem tőled, mert fantasztikus dolgok történtek, és hogy győzelmes jobbommal támogatlak, hogy amikor már minden emberi elfogyott, akkor az Isten még megfoghatatlan csodákat is tett ezzel kapcsolatban. És tudjátok, nagyon mélyen betöltött a hála. Nagyon mélyen betöltött a hála. És ebben a betöltöttségben azt mondtam az Úrnak, mert tudtam, hogy egy dolgot mondhatok csak. Hogy Uram, én köszönöm, hogy idáig eljutottunk, köszönöm, hogy a családomnak, meg nekem is van otthonom. Köszönöm azt, hogy nagyon nagy terheket jelentett ez a 20 hónap, de rájöttem arra, hogy közel sem akkora terheket, mint akár valaki másnak, aki lehet, hogy új házat tud építeni, de aztán 20-30-40 évre eladósítja saját magát. Egy fillérnyi adósságunk nincs ezzel kapcsolatban. És tudjátok, az jött a szívembe, hogy Uram, én most kész vagyok oda menni, ahová Te akarod, és kész vagyok fölvállalni azt, hogyha olyan lehetetlen helyzetbe kerülök, akkor is megyek. Aztán az Úr meghallgatta ezt a dolgot. Most egy ilyen közös udvaron élünk 5 családdal, abból 3 roma család. Sok mindennel együtt, tehát még szerencsére az Isten fölkészített bennünket családi szinten erre, mert mi is sokszor ilyen olaszos módon éltük meg a családi életünket, ugye nálunk is a családban vagyunk 5-en, és 5 kemény akaratú személy van, és hát azért... Tehát olyan olaszos módon éltük meg sokszor ezt, úgyhogy nekem nem volt furcsa az, hogy néha itt a szomszédból, és ráadásul nem csak egy szomszéd van, meg nem csak 2, hanem mondom 5 szomszéd van, hogy hát jönnek az indulatok, meg dolgok, de például holnap este már együtt fogunk szalonnát sütni, és már megismerkedtem velük, és akarom szeretettel körülvenni az ő életüket. És tudjátok, hogy az Isten elfogadta ezt, és akarta ezt az egészet, és ebből a fajta engedelmességből, ebből megnyílt egy távlat. Megnyílt egy távlat. Belém állat újra az Istennek az életereje. Az, ami előtte is csordogált valahogy, de nagyon-nagyon-nagyon kínlódva. És az első időben csak hétvégeken utaztam Encsre, és egyszer egyedül mentem autóba, és hallgattam a dicséretet a hosszú úton, és egyszer csak azt éreztem, hogy terhek mennek le, évtizedes terhek szakadnak le az életemről, a lelkemről, ami ott volt, ami része volt az életemnek, része volt a szolgálatomnak, sokszor nehezen tudtam vele mit kezdeni, de hogy elkezdett az én Istentől való és Istentől kapott személyiségem, az új életem, az elkezdett újra megnyilvánulni, hogy egyre inkább az lehettem, ami ennek az Isten újját teremtett engem, anélkül, hogy ilyen elvárásoknak, amolyan elvárásoknak meg tudjak felelni. Egyszerűen értsétek jól, de belefáradtam a gyülekezet a működtetésébe, hogy menjenek előre a dolgok, hogy menjenek előre az Isten tiszteletek, hogy ezt csináljuk, hogy azt csináljuk, hogy amazt csináljuk, és ezek a dolgok, ezek lementek rólam. És tudjátok, hogy amikor átéltem ezt, akkor jött egy csomó olyan dolog, hogy felszabadultam arra, hogy hát nekem van időm beszélgetni, van időm szeretni, van időm az emberekre odafigyelni. Ott a munkában is ez volt az egyik cél. Dolgozok, és ez a munka, ez a beilleszkedést segíti ott azon a helyen. És azok az emberek felé, nekem már úgy érzem, Isten nyitott egy ajtót, hogy együtt dolgozunk, hogy valamit meg tudok osztani, abból, ami engem is éltet. Valami keresztül folyik rajtam, amire nekem nagyon-nagyon nagy szükségem volt. És tudjátok, a tesók is kezdik úgy átvenni ezt a dolgot. Van imaközösségünk hétközben, és elkezdtek gyerekek járni. Hát, hogyha valami nem való mondjuk a gyerekeknek, az imaközösség, mert hát azért ott szeretnénk fontos dolgokért együtt imádkozni. Na, nem azt mondom, hogy nem rossz, de hát, na, hát jönnek, nézelődnek, hát most abban nem tudnak belekapcsolódni, ami nekünk fontos. És rájöttünk arra, hogy hát velük valamit kezdeni kell. És azt is kitapasztaltuk, hogy jönnek egy negyed órára, és akkor csinálunk az ima közösségben egy negyed óra kis gyerekfoglalkozást. Most például segítünk megtanulni, imádkozni. Hát egyelőre a mi atyánknál jobb nem jutott eszünkbe, és már felét megtanultuk velük. Hát ők roma gyerekek. Már felét megtanultuk velük. És hogy tudjátok, hogy az élet az valahol túl nő, és túl folyik azokon a kereteken, amik sokszor fontosak ezek a keretek, de sokszor bezárnak bennünket. Bezárnak bennünket. És a tesók is tanulják ezt, hogy ők szerették, megszokták, hogy van az egésznek egy rendje, azt megtöltjük tartalommal, és működik. De amikor jön az életfolyás, akkor ez az egész, ez nem a keretekben folyik, hanem azokon túlnyúlik. Volt egyszer egy álmom ez alatt az időszak alatt, azt álmodtam egyszer, hogy megyek egy roma telepen, és egy idős asszony megszólít, hogy hát téged vártunk, mert te valami olyasmit hozol, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. És tudjátok, pont a múlt héten az egyik munkatársamat vittem haza, és amikor megálltunk autóval, hú, hát az egész család kiszaladt, nézték, hogy hú, hát ki jön oda, szerintem ilyen fehér ember nem volt mostanában, akár még az utcába se. És aztán utána elmentek hátra, és volt egy néni, mondja, 85 éves vagyok. Aztán kiderült, mikor elmondta, mikor született, hogy 86, de ez mindegy. És beszélgettünk vele, és azt mondja, hogy azt én nem tudom, hogy kicsoda maga. Én nem tudom, hogy mi az, amit maga ide hozott, de azt mondja, most valami olyasmit érzek belül, hogy amire nekem nagyon nagy szükségem volt egész életemben. Nem így álmodtam ezt az álmot, de szinte majdnem ugyanígy teljesedett be ez az álom. És éreztem azt, hogy Isten nyit egy ajtót előttem. Nyit egy ajtót, amelyen keresztül ez az életerő, ez kiáradhat, és továbbá áradhat. János, amikor fölment a mennybe, tudjátok, Pátmos szigete egy ókori koncentrációs tábornak lehet talán nevezni, és János sem lehetett nagyon-nagyon fiatal, gondolom az időjárás ez hasonló volt, mint az elmúlt hetekben itt, és hogyha ez a sziget olyan sziklás, köves hely, akkor tudjátok, az még inkább a hőséget elviselhetetlenné teszi. Tehát lehet, hogy Jánosnak szüksége volt erre az isteni érintésre, hogy túlélje azt a pillanatnyi helyzetet, de azt olvassuk itt, hogy amikor az Isten megnyitotta ezt, és ugye János belelátott és fölmehetett a mennynek a dicsőségébe, akkor nem csak az volt, hogy figyelj, én azt akarom, hogy most te ezt túléld, hanem azt, hogy írd meg, azt, hogy neked van,
van ezzel kapcsolatban tennivalód, én azért újítalak meg, azért adok új erőt, mert el kell küldened azt, amit láttál gyülekezeteknek, és majd utána sok száz, sok ezer, sok milliónyi ember fogja olvasni ezt a történetet, és én megújítalak, hogy túléld, de megújítalak azért is, hogy mindazt, amit én oda bízok rád, azt képes legyél megtenni. És tudjátok, én nagyon egyszerűen fogalmaztam meg, mit tehetünk annak érdekébe, hogy Isten megnyissa előttünk ezeket az ajtókat. Szeressük az Urat, szeressük a mi Istenünket. Legyen ő a számunkra a legfontosabb. És őszintén mondom, úgy jöttem össze, hogy mondom, a debreceni Új Remény gyülekezet szerintem az egész világon az egyik legjobb gyülekezet. Az egyik legjobb gyülekezet. Mindenről hallottak, mindent tudnak, jó tanítások, prédikációk, néha én is szoktam hallgatni Sanyit, Jánost is. Hát, uram, hát ebben a helyzetben mit lehet mondani? És mit mondott Jézus annak a farizeusnak, aki kérdezte? Valami új dolgot mondott? János, mit mondott? És honnan idézte? Csak úgy nagyjából. Mózes 5. könyvéből. Ennyi. Azt mondja, hogy figyelj! Hát ezt már tudod. Ezt már hallottad. Nem egyszer, nem kétszer, nem tízszer, nem százszor. Hát ezt már rengetegszer hallottad. Hát éld meg! Vidd bele a mindennapjaidba, vidd bele a hétköznapjaidba. Szeretni az Urat, mit is jelenti? Hát legyünk hálásak. Én innen fogtam meg az Istennek a szeretetét. Aztán a másik, amit megfogtam, hogy amikor megértettem, hogy hogyan tovább, akkor engedelmeskedtem. Benne van az igében az, hogy ha valaki engedelmeskedik, akkor az szereti az Istent. Hát benne. Sőt, az Isten iránt való szeretet az, hogyha megtartjuk az ő parancsolatait. János első levelébe is meg van fogalmazva, János evangéliumában is meg van fogalmazva. Megtartom az ő parancsolatait. Micsoda? Hát engedelmeskedek neki. Milyen parancsolatoknak? Hát azokat, amiket kijelentett. Igék, amelyeken keresztül Isten életet ad, utat mutat, reménységet hoz, fölkínálja mindazt, amire nekem szükségem van. Eszembe jut fiatal ige hirdetőként, ugye sokfele szolgáltunk, sokszor falumisszióval, még Erdélybe is eljutottunk, meg Kárpátaljára is, és akkor hát milyen fiatal ige hirdetők, ilyen 50-60 éves hívők előtt prédikáltunk, akik jó értelemben mondom, szegről végről ismerték a Bibliát, rengeteg tanítást, ige hirdetést hallottak. Van egy barátom, így szoktuk egymás között fogalmazni, hogy ideológiailag eléggé képzettek voltak ezen a területen, és akkor az ember valami jó dolgot kitalált az igéből, akkor előadta, és akkor odajöttek néhányan, és mondták, hogy kedves testvér, hát ezt az igét még ilyen megvilágításban nem hallottam. És akkor először úgy kihúztam mindig magam, én is, mikor ezt mondták, hogy hú, hát akkor én találtam olyan valamit, amiről még ők se tudtak. Aztán hát el kellett hosszú időnek telni, amikor pedig rájöttem, hogy ez a mondat, ez mit jelent valójában. Hát édes fiacskám, hát egy igen nagy marhaságot mondtál most. És akkor sikerült valamit összetákolnod ebből az egészből. Tehát nincs új a nap alatt.
János belép a menny dicsőségébe, és mit lát meg? Tudjátok, először meglátja a trónust, és meglátja a rajta ülőt. Nekem olyan megdöbbentő volt, és utána leírja, hogy hogyan is néz ki ez a mennyei közeg. Mit lát meg? Mit lát meg? Most ez az a nap kapcsán az egyik lelkészi levelező listán voltak ilyen-olyan fölvetések, kérdések, hogy hát akkor most ez milyen volt, hogy volt, miként volt ez az egész dolog, mennyire volt értékes, mennyire volt átütő, vagy egyáltalán ezt az egészet hogyan kell értékelni. És tudjátok, úgy láttam, hogy az a nagy kérdés, hogy ki mit látott meg? Ki mit látott meg ebből az egészből? Kinek mire volt nyitva a szíve? Ki az, mit keresett? Mit keresett? És amit keresett, megtalálta. Valaki megújulást keresett, megtalálta. Valaki olyan dolgot keresett, ami bele lehet akaszkodni, megtalálta. Tudjátok, ezek nagyon sokat rólunk beszélnek. Még az Istennel való kapcsolatunk is nagyon sokat mond rólunk. És sokszor elgondolkodtam azon, ha Isten megadná, belépjek ide a mennybe, vajon min akadna meg a szemem? Lehet, hogy a drága köveken. És azon gondolkodnék, hogy hát Uram, lehet, hogy most ilyen nehéz idő van, itt meg annyi van belőle, mi lenne, hogyha amikor jövök visszafele, akkor a zsebeimet egy kicsit meg tudnám tömni ezekkel a drága kövekkel. Milyen nagyszerű munkát lehetne ezzel végezni a te ügyedben sokfele? Vagy az angyalok, milyen jó lenne, hogyha ezek jönnének velem, és aztán, hogyha ezek velem jönnek, és ugye elmondhatnám nekik azt, hogy mi a koncepció, akkor hát megint ez a munka, ez nagyon-nagyon hatékony lehetne. És tudjátok, János meglátta a lényeget, meglátta a trónust, meglátta a trónuson ülőt, aztán ugye végig lett vezetve előtte sok minden az eljövendővel kapcsolatban, és ezt magába szívta, és utána leírta. Volt lehetősége arra, hogy leírja, mert az Isten megadta neki ezt a távlatot. Írd le, küldd el, add tovább, hogy mások is lássák, és mások is érzékeljék ezt az egész dolgot. Tudjátok, akit szeretsz, annak adsz időt, arra odafigyelsz, annak keresed a kívánságát. Nagy csodaként éltük meg, a feleségem háromszor is várt babát, és hát, mint ifjú és lelkes férj, ilyenkor jobban odafigyelni. Na, mit szeretnél? Nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem kell párna, ne menjünk sétálni, hozzak fagylaltot, hideg sört iszol, vagy meleg teát, és akkor a hideg sört azt én megittam, de, és akkor egyszer mondta, vagy hát többször is mondta, hogy szóval, hát figyelj, én nem beteg vagyok, én babát várok. De hogy tudjátok, ha valakit szeretek, akkor arra igazán odafigyelek. Azt igazán fontosnak tartom, és az igazán számít. Tudjátok, én nagyon sokat tanultam most, és saját hiányosságaimat észrevettem ezzel kapcsolatban, hogy sokszor úgy voltam vele, hogy valami megérint, és akkor megyek ezerrel, valami nem érint meg, hát akkor nem érint meg, és akkor majd lesz legközelebb. Majd holnap erről fogok beszélni. És rájöttem arra, hogy hogy ez azért ez így nem így működik. Ez nem úgy van, hogyha valami nem érint meg, akkor ne kezdjek el azért küzdeni, hogy megérintsen. Néha van, amikor a szeretet nagyon, nagyon mélyen fakad, és nagyon-nagyon könnyen ki tud áradni belőlünk, és van, amikor meg nagyon meg tud rekedni bennünk. Amikor olyan közegbe, olyan körülmények közé kerülsz, hogy nehéz szeretni. Volt egyszer egy olyan szituáció, hogy voltam egy közösségbe, vegyesen voltak hívők, nem hívők, és hát lenyúlták a pénzemet, ami hát akkor nagyon-nagyon mélyen érintett. És hát tudtam, hogy továbbra is együtt kell itt ezekkel az emberekkel még időt tölteni, még együtt kell egy darabig élni, és nem tudtam azt, hogy most akkor hogyan tovább. Hát eddig megismertek úgy, mint egy olyan valaki, aki szereti őket, aki törődik velük, és akkor most be kell húznom a kéziféket. Most azt kell mondanom, hogy figyeljetek, hát, vagy nem kell mondanom, csak elkezdek úgy viselkedni, hogy ez az egész, ez most az én számomra, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Hát látták rajtam, hogy fájdalmas, meg lehetőséget adtunk arra, hogy esetleg visszakerüljön, hát nem került vissza ebből semmi. És a szüleim meglátogattak, autóval jöttek, és hoztak egy csomó mindent. És aztán úgy döntöttem, hogy ezt a csomó mindent, amit hoztak, ezt nem elteszem magamnak, hanem megosztom ott a többiekkel. És tudjátok, ez egy kemény dolog volt, mert volt, aki azt mondta, hogy hát ő ebből nem akar semmit enni, mert hogy velem ez történik, és akkor én meg még jövök, és akkor adok tortát, süteményt, meg ennivalót, meg mindent, hát ezt ő nem tudja elfogadni. Hát ez nem normális. Néha erő kell a szeretethez. Néha szükség van Istennek az erejére is ahhoz, hogy őt tudjam szeretni. Hogy a nehéz körülmények ellenére föl tudjak rá nézni, hogy azt tudjam mondani, és úgy tudjam ezt az egészet megélni, hogy tényleg ott lássam ezt, hogy teljes szívvel. Nem egyszerű dolog ez, de valósággal működik. Meg kell tanulnom nekem magamnak, hogy néha küzdeni kell ezért, hogy az Isten legyen a legelső. Hogy a körülmények, amikben benne vagyunk, azok ne szakítsanak el, ne tegyenek passzívvá, ne oda jussak el, hogy jó, hát majd legközelebb jó lesz. Nem. Azt, hogy most legyen jó. Amikor elkezdődött itt a dicséret, és jöttek az énekek, akkor tudjátok, sokszor még így az utolsó pillanatban is ott volt, hogy hú, hát még mit lehetne beletenni, mit lehetne kivenni ezekből az igékből, a történetekből. És egyszerűen azt éreztem, hogy ha én most lépni akarok az Isten felé, hogy ő legyen előttem a leghatalmasabb, akkor már ezt félre kell tenni. Félre kell tenni. És bele kell mennem a dicséretekbe, bele kell mennem az éneklésbe, az én elmémet, az én szívemet erre kell odaadnom. Úgy kell döntenem. Ugye, szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből. Dönts úgy, hogy én most ebbe belemegyek. Ez olyan, mint néha, hogy értsétek jól, hogy amikor az ember
szeretne egyet fürdeni, és fantasztikus idő van, és akkor belelépek a vízbe, és kiderül, hogy hát ez hűvös, hát ez hideg. Nem hideg, de az első pillanatban hidegnek tűnik. Ez nem az, és látod azt, hogy belül meg ott lubickolnak az emberek. És mindenki fantasztikusan érzi magát. És belelépsz, és hidegnek érzed, de csak hidegnek érzed, és aztán mész egy kicsit beljebb, és mész beljebb. Én ugye gyerekkoromban Duna mellett nőttem föl, és sajnos sok tragédiát láttunk, ezért megtanították nekünk fiatal gyerekként, hogy nem beleugrunk, hanem megmosakszunk, és én azóta is ezt teszem. De hogy, és akkor beljebb lépek, és vállaimat, kezemet, hátamat ezzel a vízzel bepacskolom, és aztán belelépek, és rájövök arra, hogy ez fantasztikus. Hogy ez különleges. És tudjátok, én ezt tanultam, hogy ezt átélni. Bele akarok menni, része akarok lenni. Látom azt, hogy a többiek életében működik. Most úgy érzem, hogy nekem ez egy kicsit hideg. De menj beljebb, adj egy kis időt magadnak, adj egy kis időt az Úrnak, hogy az ő vonzása az beljebb és beljebb vigyen, és egyszer csak eljutsz arra a pontra, amikor belemerülhetsz, és kiderül, hogy ez nem hideg, ez nem idegen tőled, hogy pont erre van szükséged ahhoz, hogy felfrissülj, hogy megújulj, nem csak erre a pillanatra, hanem arra a távlatra, ami előtted van, hogy a most és az eljövendő és az odafelé vezető Istentől való lendület az működjön, az magával ragadjon. Mennyei Atyám, alázattal állok meg előtted, az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adok a testvéreimért, az ő életükért. Könyörgök azért, Uram, hogy ezek az igék hogy legyenek olyanok, akár azok a gondolatok, amelyeket én próbáltam megosztani, amit én magam megéltem, ami fontos volt az én számomra, hogy ami a számukra volt elkészítve, azt hagy tudják megragadni, hagy tudja őket bátorítani, hagy tudja őket erősíteni, hagy jöjjön a te isteni életerőd bele az ő szívükbe is, ahogy Dániel miközben hallgatta a te beszédedet, és megújult, és megelevenedett, és János előtt megnyílt a menny, és be tudott lépni a te jelenlétedbe, és olyan dolgokat látott, Uram, amelyek elképzelhetetlenek voltak egészen addig a pillanatig, pedig ő aztán sok mindent látott Jézus Krisztus mellett. Én köszönöm neked, Istenem, hogy ebben a teljes szeretetben akarsz bennünket felépíteni, megújítani, és Uram, ezt az egyet tudjuk tenni azért, hogy megnyiss előttünk a te ajtóid közül jó néhányat, hogy szeretni téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.